94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az uniót és a háború részesévé tenni. Az ország nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon ebbe a háborúba. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Az Európai Bizottság elnöke hűségesküdt tett Ukrajna mellett, reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Ursula von der Leyent nem érdekli, hogy Volodymyr Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, fűzte hozzá Menczer Tamás. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét. A parlament döntése értelmében a hatóság titkos információgyűjtést is folytathat. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapító okiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozás jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről, bevezették az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékelte. A teljes értékláncban védett árak lesznek. Átadták a MOL csoporthoz tartozó INA nagyjából 700 millió euróból épült kőolaj finomítóját Fiuméban, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A létesítmény a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termésskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, tudatta Magyar Levente. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismerte el a MOL javára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulata több mint egy évtizede húzódó MOL-INA vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára. A Székely Szabadság napja, a szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja, közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az MT-vel. Az országgyűlés volt elnöke rámutatott, március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek. Végül az időjárásról, a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa monakói utazásának programját. Az új prágai érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma. Nagybőti prédikáció a Vatikánban.
Közzétették Leó pápa a monakói hercegségbe tervezett látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája március 9-én közzétette a látogatás hivatalos programját, bejelentve, hogy 14. Leó pápa március 28-án szombaton, a nagy hét előestéjén ellátogat a monakói hercegségbe. Ez lesz a pápa első európai látogatása, és az első nemzetközi útja 2026 első felében, ezt áprilisban egy hosszú afrikai, majd júniusban egy spanyolországi út követi. 14. Leó március 28-i látogatása az európai városállamban közel 9 órás lesz. A pápa a tervek szerint találkozik II. Albert herceggel, majd a katolikus közösséggel, a fiatalokkal és a katekumenekkel. Szentmisét mutat be a II. Lajos stadionban. A János evangéliumából vett mottót és az út logóját is nyilvánosságra hozták. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az evangéliumi részlet hangsúlyozza, hogy a pápa Krisztus és az ő üzenetének hordozójaként mutatkozik be. 14. Leó helikopterrel érkezik a kisváros államba. Az első pápa, aki ellátogat ebbe az országba, ahol az alkotmány rögzíti, hogy a katolicizmus az államvallás, és ahol a polgári intézmények és az egyház közötti párbeszéd továbbra is konkrét szerepet játszik a nyilvános vitákban. A pápa a monakói hatóságok ismételt meghívására érkezik az országba. Ahogy Dominik Marie David érsek kifejtette, a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy megerősítse a Grimaldi család és Péter utódai közötti évszázados köteléket, valamint számos közös elkötelezettséget. Az emberi élet tiszteletben tartását kezdetétől a végéig, az átfogó ökológia iránti aggodalmat és a közös otthonunk védelmét, valamint a sport iránti szenvedélyt. Második Albert herceg, akit január 17-én Charlene hercegnővel együtt fogadott a Szentatya a Vatikánban, kijelentette, hogy a pápai látogatás folytatása a monakói hercegség és a Szentszék közötti ősi, bizalomra épülő diplomáciai kapcsolatoknak. A március végi látogatás egy olyan esemény lesz, amely kettős dimenzióval bír, mind intézményi, mind lelkipásztori szempontból, és a remény erős jelét képviseli a párbeszéd, a béke és a közös felelősség szellemében. A pápa március 28-án reggel 7 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 9 órakor érkezik meg a monakói helikopter leszálló pályára. A hivatalos fogadtatásra és az üdvözlési ceremóniára ezután a hercegi palotában kerül sor. Itt találkozik a monakói herceggel és családjával. A történelmi rezidencián a pápa udvariassági látogatást tesz a hercegnél, és köszöntő beszédet mond, amely az utazás 4 nyilvános beszéde közül az első. A második beszéde egy prédikáció lesz, amelyet a katolikus közösségnek tart a szeplőtelen fogantatás székesegyházban a délelőtt 11 órára tervezett találkozón. 45 perccel később a pápa fiatalokkal és katekumenekkel találkozik a Szent Devot templom előtti téren, amely egy 19. századi katolikus templom a La Condamine kerületben és a monakói érsekség plébániájának székhelye. Ebből az alkalomból Leó pápa ismét beszédet mond. Ebéd és egy rövid pihenő után a pápa a II. Lajos stadionba, az 1922 és 49 között uralkodott II. Lajos hercegről elnevezett sportkomplexumba megy, ahol az AS Monaco hazai mérkőzéseit játsza a francia labdarúgó bajnokságban. Itt mutatja be a Szent Misét 14. Leo és homíliát mond. A szertartás után a helikopter leszálló pályán tartott hivatalos búcsú ceremóniát követően a pápa elköszön a monakói hercegségtől. A tervek szerint várhatóan este 5:45-kor indul vissza Rómába, ahová közel 2 órával később érkezik meg. A programmal együtt március 9-én közzétették a pápai út logóját és a már említett mottót is. A magyarázat szerint a logó bal felső sarkában a pápa mosolygós és áldást adó fekete-fehér képe látható, liturgikus ruhában, mitrával és pásztorbottal, ami kifejezi a látogatás spirituális és lelkipásztori dimenzióját. A jobb oldalon a monakói hercegi palota tornyának stilizált képe látható, amely a fejedelemség identitására és szuverenitására emlékeztet. A torony világos sárga, így a teljes felső rész együttesen a vatikáni zászló színeit idézi. Az alsó részen található az utat beharangozó felirat, középen nagy betűkkel a 14. Leo névvel, valamint a Monaco szóval, amelyet a nemzeti zászló és a hercegi címer élénk piros színe emel ki. Összességében a logó kiemeli a pápa alakját és apostoli küldetését, összhangban a hercegség befogadó mivoltával, amelynek államvallása a katolicizmus.
Az új Prága érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Március 2-án fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa Stanislav Pszibil érseket, Prága új főpásztorát. A Szent Atya jól ismeri országunkat, már tavaly májusban vártuk egy szertartásra, de aztán megválasztották Péter utódának. Szívügyem az evangéliumot elvinni azokhoz, akik távol vannak tőle, nyilatkozta a Vatikán médiának Pszibil érsek. Május 18-án volt tervben, hogy a prágai Ágoston rendi plébánián kiszolgáltatja bérmálás szentségét. Azonban azon a május 18-i napon egészen máshogy alakult a program. Robert Prevost bíboros 10 nappal korábban pápává választották, és aznap a Szent Péter téren mutatta be Péteri szolgálata első szentmiséjét. Stanislav Pszibil, új prágai érsek elmondta, hogy 14. Leó pápa jól ismeri a cseh köztársaságot, mert sokszor járt ott, amikor az Ágoston rendi közösségeket látogatta, beleértve a brnói kolostort, ahol egykor a híres szerzetes és botanikus, a modern genetika megalapozója Gregor Mendel Ágoston rendi apát élt. Most már egy kedves kis szobor is tanúskodik Leó pápának Csehországhoz fűződő kapcsolatáról. Pszibil érsek neki ajándékozta a prágai gyermek Jézus másolatát, amelyet az egész világon tisztelnek, és amit a Szent Atya az íróasztala mellé helyeztetett. A március 2-i vatikáni audiencián a cseh főpásztor megosztotta Leó pápával új szolgálatának kérdéseit. Egy olyan polarizált egyházban is, mint amilyen a csehországi, inspirálóak 14. Leó pápa szavai, melyek Jézus húsvéti üdvözletét visszhangozzák. Béke nektek! Az a híd, amelyről Nepomuki Szent Jánost a Moldvába hajították, ösztönzést kell, hogy adjon ahhoz, hogy kapcsolati hidakat építsünk az emberek között, hogy úgy tekintsünk egymásra, mint barátok és testvérek, hogy tanúságot tegyünk a körülöttünk lévő világnak, és hirdessük az evangéliumot. Sok a teendőnk ezen a téren, mert túl sok dolog választ el minket, nyilatkozta a prágai főpásztor. Pszibil érsek szerint követendő a pápa hozzáállása, meghallgatási képessége, különösen abban, hogy eljuttassuk az evangéliumot azokhoz, akik magukat nem hívőnek tartják. Ez a feladat a főpásztor szívügye. Tegnap beszéltem egy asszonnyal, aki arról panaszkodott, hogy szeretne hinni, de nem tud. Azt válaszoltam neki, lehet, hogy már hívő, csak tévesen azt képzeli, hogy máshogy kellene hinnie. Arról van tehát szó, hogy a katekizmus fontos és szép mondatai által megfogalmazott hitet érthetőbb nyelvre kell lefordítani, nem pusztán szavakkal, hanem viselkedéssel is. Psimilérseket nagyon lelkesíti, hogyan lehet nem elveszíteni a dolgok lényegét, és egyszer s mind a másik számára érthető módon kifejezni azt. Elmesélte, hogy amikor televízió interjút ad és az evangéliumról beszél, utána megkérdezi a technikust, hogy értette, amiről szó volt. Ha azt mondja, hogy igen, érdekes volt, akkor az nagyon fontos jelzés. Magyarán arról van szó, hogy le kell fordítani az evangéliumot, a Jézus Krisztus Urunkról szóló örök igazságot a világunknak, anélkül, hogy egyetlen lényeges dolgot kihagynánk, ugyanakkor oly módon, ami vonzó és érdekes, annak köszönhetően, hogy megéljük, és nem csak a mi egyházi nyelvezetünkön beszélünk róla, zárta a vatikáni médiának adott interjúját Stanislav Przybyl, prágai érsek. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Az olasz püspöki konferencia elnöke üzenetben fejezte ki részvétét a maronita pap halála miatt, aki egy légitámadás áldozata lett. Március 13-án az olasz plébániákon ima és böjtnapot tartanak a Közel-Kelet békéért, a keresztények megmaradásáért. Matteo Zuppi bíboros olasz püspökkari elnök Beshara Butros Rai bíboros libanoni maronita pátriárkának címzett üzenetében mély szomorúságának ad hangot az ország déli részén plébánosként és a helyi karitászban szolgáló maronita atya meggyilkolása miatt. A háború drámája újra lesújtott népükre, ártatlan áldozatokat szedve minden vallásból. Imádkoznak Pierre atyáért, aki nem hagyta el földjét, és hívei mellett maradt, a végsőkig tanúskodva a rábízott keresztények iránti szeretetről. Példája, vértanúsága a szeretet és a kiengesztelődés jele, a gyűlölet és a megosztottság idején, a testvériség jele ott, ahol az erősebb logikája érvényesül. Az olasz püspökök imádkoznak lelki üdvéért, és azt kérik a békefejedelmétől, hogy álljanak le a harcok a Közel-Keleten. A háború sosem válasz és sosem megoldás, hanem vereség mindenki számára. Március 13-ára ima és böjtnapot hirdetett az olasz püspöki konferencia a keresztény közösségekért és a stabil és tartós békéért.
Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma, nagybőti prédikáció. Szent Ferenc hívta kisebb testvéreknek az övéit, és ez lett rendjének a neve, OFM, Ordo Fratrum Minorum, a kisebb testvérek rendje. Roberto Pasolini kapucinus atya, maga is kapucinus kisebb testvér, első prédikációja a negyedik pontjában éppen ezt elemezte. Kicsinek lenni az Úr Jézus elgondolása szerint. Francesco számára a kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja, radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Szent Ferenc találkozása a leprásokkal gyökeresen megváltoztatta az életét, mert megnyitotta a szívét Jézus evangéliumi üzenetére, amelynek egyik szempontja az Úr szándéka szerinti kicsinség. Márpedig Francesco eredetileg egy beteljesülésre szomjazó ember volt, dicsőségre vágyott, álmokat kergetett és intenzív életre vágyott. Egész életében arra törekedett, hogy nagyobb legyen, sikeres kereskedő, lovag, tekintélyes ember. De ezek a vágyak nem adták meg neki, amit keresett. És amikor a leprások közt egy nála kisebb személlyel találja magát szembe, íme megtörténik a váratlan dolog, feltárul az ő igazi nagysága. Immár nem hódítás, hanem ölelés által. Nem felemelkedés, hanem lehajlás által, állapította meg a szónok. Ferenc ekkor valami meglepő dolgot ért meg, mégpedig a kicsinyek kiváltságos helyét az Isten által teremtett világban. Pontosan bennük nyilvánul meg az evangéliumban említett erő, az Isten gyermekévé válás ereje. Egy gyermek ugyanis teljes békességben él annak tudatával, hogy az ő élete az atyától függ. Ezért nem fél attól, hogy saját maga legyen, és nem szégyelli azt kérni sem. Ebből a szabadságból különleges erő fakad, az a képesség, hogy másokban jóságot szítson. A kicsik törvékenységükkel felébresztik az irgalmasságot, amely talán a világ legértékesebb energiája. Ezért kéri Assisi Poverellója a társait, hogy kisebb testvéreknek hívják magukat. Nem azért, hogy alázatosabbnak tűnjenek, hanem hogy valóban kicsinyekként éljenek. Olyan emberekként, akik nem foglalják el az összes teret, hanem megnyitják azt mások előtt. Francesco számára kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja, radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Hogy ennek a másodlagos helyzetnek az értékét megtanítsa testvéreinek, Ferenc arra buzdítja őket, hogy menjenek koldulni, amikor a munkájuk nem elegendő a szükségeteik kielégítésére. Ha a szükség úgy hozza magával, menjenek alamizsnát gyűjteni. Azok a testvérek tehát, akik ennek megszületésén fáradoznak, nagy jutalmat fognak nyerni és kiérdemlik, hogy az adakozók is részt nyerjenek a jutalomból. Mert minden, amit a világon hagynak az emberek, elenyészik. Amit ellenben szeretetből és alamizsnálkodásból tettek, azért jutalmat nyernek az Úrtól. Ferenc számára a koldulás nem jogszerű stratégia volt élelem és más anyagi javak megszerzésére. Sokkal inkább azt szolgálta, hogy irgalmat és nagylelkűséget aktiváljon másokban, hogy segítsen másoknak megtapasztalni ugyanazt, amit ő is átélt a leprásokkal való találkozása során. Az evangéliumokban Jézus a kicsinységet úgy hangsúlyozta, mint országa misztériumának a jelét, és mint az oda bejutás feltételét. Az evangélium logikáját egy maghoz hasonlította, ami ugyan kicsi, de képes fává nőni, amelynek ágaira madarak telepednek. Tanítványainak, akiket mindig megkísértettek a nagyságról alkotott álmaik, elmagyarázta, hogy csak azok juthatnak be a mennyek országába, akik kicsinyekké válnak, mint a gyermekek. Valójában azoknak, akik nagyjá akarnak válni, kicsivé kell lenniük, és mindenki szolgáivá kell válniuk. Végső soron nem, de ez a megtestesülés nagy titka? Kérdezte a kapucinus szónok. Miért is tette Isten, aki magára véve emberségünket, hogy nem csak emberré lett, hanem gyermekké is vált, Szűz Mária méhéből megszületve? Nem csak azért, hogy áhítatot és csodálatot keltsen, hanem hogy felébressze emberségünk legjavát. Egy gyermeknek a jelenlétében, aki sem félelmet, sem versengést nem kelt, megszűnik a félelmünk és a szégyenkezésünk, és kezdjük újra azt nyújtani, akik vagyunk. A kicsinség tehát nem lemondás vagy kisebbedés, hanem a keresztény lét lényegi dimenziója. Természetesen nem minden kicsinség hiteles. Néha az, amit alázatnak nevezünk, nem más, mint az a finom és megtévesztő mód, ahogyan tápláljuk bizonytalanságainkat, hagyjuk, hogy korlátaink eluralkodjanak rajtunk, vagy elkerüljük az élet és a kapcsolatok fáradalmait. Ám ez egy hamisítvány, amely sok állarcot ölt magára. De amikor úgy döntünk, hogy kicsinyek leszünk, mert felismertük Isten kicsinségét, és úgy éreztük, hogy befogad és szeret minket, akkor ez a választás nem a visszafejlődés vagy a lemondás formája, ez az új ember arca, amelyet éppen a keresztség ad meg nekünk. Tanította Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első nagyböti prédikációjának negyedik pontjában, Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget az imádság erejéről és páduai Szent Antal életéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében, amen. Drága mennyei Atyám, köszönöm, hogy megőriztél engem az éjszaka során, és ma reggel a Te kegyelmedben ébredhettem. Kérlek, adj erőt és bölcsességet, hogy szembenézhessek ma minden kihívással. Legyen a Te békéd és áldásod körülöttem és családom körül, és töltsd meg életüket szeretettel és örömmel. Legyen a Te fényed vezetőnk, hogy az igazság a remény útján járhassunk. Kérlek, hogy mindazok, akik most itt hallanak minket, szintén érezzék meg a Te szeretetedet és erődet, és hittel teli napra induljanak a Te vezetéseddel és a Te kegyelmeddel. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai alkalommal szeretnénk arról beszélgetni, hogy hogyan tud megszólítani minket az Isten. De mielőtt még a beszélgetésünket elkezdjük, azt a kérdést szeretném feltenni nektek, hogy azt mondják a rózsáról, hogy ő a virágok királynője. A lilion pedig a virágok királya. Szerintetek miért? Mit jelképezhet a lilion, és mit jelképez a rózsa? Mit gondoltok?
A lilion a tisztaságot jelképezi.
Így van, Miri. És a rózsa, Matyi?
A szeretetet jelképezi a rózsa.
Jó érzés tehát, ha egy barátunk felhív minket, és nagyon jól esik hallani a hangját. Nagyon szoktunk örülni, amikor elmondja, hogy mi történik vele, és nagyon furcsa azonban, ha csak ő beszélne. Először pedig hallgatnunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk, majd mi is mesélni kezdünk és válaszolunk. Így szoktak nagyon izgalmas párbeszédek kialakulni közöttünk. Nektek mennyire fontos ez, hogy megbeszéljetek egymással dolgokat, eseményeket, veletek történt fontos és kevésbé fontos szituációkat? Miért jó beszélgetni? Ti is így szoktatok, ahogy én mondom, hogy felhív a barátom, és akkor meghallgatom, én is beszélek hozzá valamit. Így zajlik ez manapság?
Igen, ma is így zajlik, de most már nem csak felhívjuk egymást, hanem át is hívjuk egymást, és úgy is szoktunk beszélgetni.
Ki a jó beszélgető partner számodra, Miri? Kivel jó beszélgetni?
Jó anyával, a tesómmal, meg a barátnőmmel.
Kivel nem tudsz beszélgetni? Mi az, ami kell ahhoz, hogy egy jót beszélgessünk valakivel? Matyi, mit gondolsz erről?
Az kell, hogy például egy barát meghallgasson téged, türelmes legyen, és ott legyen veled.
És hogy egy hullám hosszú legyen veled.
Nagyon jó kiegészítés volt ez, Tiffany. Nagyon fontos az, hogy egy hullám hosszon legyünk, de mit is jelent az, hogy egy hullám hosszon vagyok valakivel, és tudok vele beszélgetni? Mi a közös bennünk?
Az érdeklődésünk, a beszélgetésünk, a szórakozásunk.
Az örömforrásunk, stílusunk.
Így van, nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Hát nézzük meg, hogy Isten hogyan szólítja meg az embert. A Szentlélek az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten nagyon szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk. Fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján, beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne. Olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Nagyon sokszor vigasztal az Isten minket, aztán még hogyan szokott még Isten velünk beszélni a Szentírás szavain keresztül?
Vagy tanácsot ad, vagy bátorít, vagy megerősít.
Hogyan tudunk mi válaszolni, Matyi, az Isten üzenetére?
Imával. Jó, ha naponta olvassuk a Szentírást, ilyenkor engedjük, hogy Isten megszólítson minket. Fontos, hogy próbáljunk válaszolni neki. Amikor az ember az Úrhoz beszél, az az imádság.
Így van, nagyon ügyesen megfogalmaztad, amikor mi beszélünk az Istenhez, az az imádság. Miért fontos az ima, Miri?
Mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Istennel és az ember között.
És a Szentírás micsoda, Tifi?
A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat meg beszélgetni Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. Mi ennek a baráti beszélgetésnek Istennel, mi ennek a formája vagy módja?
A szóbeli ima egyik módja, ha megtanulunk egy szép szöveget, kötött ima. A legismertebb szóbeli imádságok a mi atyánk, erre Jézus tanított meg minket.
Aztán még milyen imádságokat ismerünk?
Az üdvözlégy, az angyali üdvözlet szavaiból született imádság.
És a hiszekágy a kereszténynek hitvallási, a hit megerősítése.
Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyek imakönyvekben szerepelnek. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden embere megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Na most, hogyha mi nem kötött imádságot imádkozunk, és azzal szólunk az Istenhez, akkor hogyan lehet még Istenhez beszélnünk, Miri?
Természetesen kötetlenül saját szavainkkal is fordulhatunk Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk.
Nagyon furcsa dolgokkal is lehet kísérletezni, például olyat is lehet csinálni, hogy el lehet kezdeni egy kötött imádságot, és aztán mondjuk a saját szavainkkal lehet befejezni. Aztán képzeljétek el, vannak olyan imádságok is, amelyekkel a testtartásoddal is imádkozol. Vagy éppen elmélkedsz bizonyos szavakon, amiket a Szentírásból olvastál. Most nézzük meg így szépen szisztematikus sorrendben, hogy milyen imaformák vannak még a szóbeli, illetve a kötetlen imaformák mellett. Az első ilyen, az az elmélkedés. Mit tudunk mondani, mi az elmélkedés? Miért van rá szükség?
Isten szava izgalmas, elgondolkodtató valóság. Olyankor időre van szükség ahhoz, hogy megértsük, mit üzen számunkra. Ennek módja az elmélkedés, meditáció.
Mit csinálunk ilyenkor, mikor meditálunk?
Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket, vágyainkat hívjuk segítségül.
Hogyan végezzük el az elmélkedést? Figyeljetek, mert erre is megvan a módszer.
Figyelmesen elolvassuk a szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen.
Eltöprengünk azokon a szavakon, amiket olvasunk, megvizsgáljuk a szívünkben, hogy mi az, ami megérintett minket, és mit tudunk kiolvasni ezekből a szavakból. Mit gondoltok egy jó elmélkedéshez, mihez van szükség? Lehet az például az osztályteremben, a nagy zsivajban elvégezni, mondjuk? Mit gondoltok erről?
Az elmélkedés nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség. Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi. Először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
Így van. Hát most megpróbálunk egy különleges imádságot itt a hallgatók előtt, mégpedig azt fogjuk csinálni, ahogyan Ferenc pápa az öt új imáját tanította nekünk. Ehhez képzeljétek el, szükségünk van az öt újunkra. Az első a hüvelykújunk. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb, ezért imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád. Kik azok, akikért imádkoznunk kell a hüvelykújunk imájaként?
A családunkért és a barátainkért.
A mutató újunk emlékeztessen az útmutatókra, ezért kik számodra azok az útmutató emberek, akikért imádkoznod kell?
A tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
A középső ujjad a legmagasabb. Imádkozz a vezetőinkért. Kikre gondolunk ilyenkor?
Az ország vezetőjért, a gazdasági, kulturális élet többi irányítójáért.
A gyűrűs ujj a leggyengébb ujjunk. A leggyengébbekre emlékeztet minket. Kik azok, akikre ilyenkor gondolunk és fohászkodunk?
A betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre.
És végül marad a kis ujjunk, a legkisebb, az összes ujj közül. Kire gondolunk ilyenkor?
Magadért, saját szükségleteidért.
Így igaz. Most végigmentünk az öt ujj imáján. Mutatott-e számotokra újat, ugyanúgy, ahogy itt az elmélkedésnél beszéltük? Mutatott-e már ezen túl mást az öt újad azon kívül, hogy megtekinted?
Igen, más értelmet nyert.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod, a te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség, jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honnyavam, hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondot? Nem leng az utolsó bűrtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megrásznál nem lehet szörnyebben, már most ami fánkon megmaradt, őrizd meg, bőszik a búzsgajat. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma bérbe csúszik, megértük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétetteknek. A gaz tiéd büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket, és ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, ki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, te vagy a legnagyobb erősség. Én nevedem buzdul, bármennyit küzd, is vérez. Előbb vagy utóbb ővé lesz a hatalom és a dicsőség. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rátekint árva világot, a te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség, jöjjön el a te országod, jöjjön el a te országod.
Nézzük a szemlélődést. A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni ezt a történetet, mintha egy filmet néznénk. Így felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre sem vettünk. A Szentlélek segítségével meglátjuk, mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Miri?
A szemlélődés olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ez sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani, de megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szentképet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyul választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
Élt egyszer egy Fernando nevű férfi, aki 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. A szülei hite nagyon nagy hatással volt rá. Már fiatalon kolostorba vonult, azért, hogy Istennek szentelje az életét. Nézzük meg, hogy mi történik utána Fernandóval, Matyi.
Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jó élet és a hatalmi játszmák kiábrándították Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valósággá vált bennük. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Hogyan változott meg Fernando, Miri?
Fernando sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
Antal nagyon sokat imádkozott, a szentírás szavaival elmélkedett. Állandó mély személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke által átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon.
Mi történt ekkor vele?
Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, milyen magával ragadóan beszél. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása. Járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak és a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságairól.
Tiffany, Antal, ahogy Miri olvasta, nagyon sokat utazott, és Padova, magyarosan Pádua lett az otthona. Hogyan fogadták Antalt a helyiek?
A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdaddal. A Padova közelébe Arcélában halt meg 1231-ben.
Így van, és Szent Antal példája mutatja meg nekünk azt, hogy az imádság teljesen átformálta az ő életét, és nagyon közel került Jézushoz, olyannyira, hogy végül a karjába vette őt. Nagyon sokszor az emberek minden mással foglalkoznak, csak imádkozni nem imádkoznak. Annyira fel van gyorsulva a világ, hogy óhatatlanul is azt mondjuk, hogy nincs rá időnk, meg nagyon sok dolgunk van, meg nagyon sok helyen kell megfelelni, meg nagyon sok helyre kell menni, és az emberek minden mással foglalkoznak, csak az imádsággal nem. És azért szerettem volna itt a Nagyböjtben arról beszélni, hogy mennyire fontos is az, hogy az Istenhez szóljunk mi, és hogy hagyjuk, hogy az Isten is szóljon hozzánk, hogy a keresztény életünk ne sivárodjon el, ne alacsonyodjon le egyszerű magatartás formákká, amikor itt az iskolában is ilyen kötelező imádságok formájában, reggeli ima, tanítás előtti ima, tanítás utáni ima, étkezés előtti meg utáni, hogy ne csak erről szóljon a mi ima életünk, hanem ébredjünk rá arra, hogy nagyon fontos az, hogy Istenhez szóljunk minden nap. Ne nyugodjon le úgy nap, hogy nem beszélem meg Istennel a dolgaimat, hogy nem állok meg egy pillanatra és gondolkodok el rajta, hogy vajon ma Isten hol volt jelen az én életembe, mit akart nekem ma üzenni. Ne menjünk el úgy egymás mellett sem, hogy nem vesszük észre, hogy mekkora ajándékok vagyunk egymás számára, hogy milyen jó, hogy ismerhetjük egymást, és hogy az Isten így egymáshoz vezetett minket, és hogy ne felejtsünk kérni, hálát adni, és szemlélni az Istennek a csodálatos jelenlétét az életünkbe. Befejezésül szeretném még egyszer felhívni a figyelmét a hallgatóknak és nektek is arra, és ismételjük át, hogy mi az imádságnak az öt útja. Az első az az áldás. Mi a második?
A kérés.
Harmadik.
Hálaadás.
Negyedik.
Közbenjárás.
Az ötödik pedig, Miri?
A dicséret.
Tehát áldással legyünk, imádással Isten iránt, kérjük az Istent, adjunk hálát az Istennek, mondjunk másokért imádságokat, vagyis kérjük az Isten közbejárását, és végül dicsérjük és magasztaljuk az Istent az ő irántunk való jóságáért. Szeretnélek benneteket arra hívni, hogy imádkozzunk minden nap, és hogy mindig figyeljünk arra, hogy Isten hogyan szól hozzánk. Vasárnap pedig, hogyha mentek templomba, és meglátjátok Szent Antal szobrát, akkor kérlek benneteket, hogy úgy, ahogy ő imádkozott, ti is imádkozzatok egy fohászt az ő közbenjárásáért. Így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Régóta vártam rád, most itt a pillanat, hogy elinduljak feléd, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épült zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat. Nézd most rám, hogy lássam az arcodat. Indulj el, jöjj közel,
kérlek, felej.
Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Egyházfórum című műsorunkat, melyben Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Petik, Krisztina pszichológusok a családi életben megért irgalmasságról beszélgetnek. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorában jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról című műsorunk, melyben először egy nemrégiben Erdélyben felfedezett dinoszauruszról hallanak, majd megismerhetik a magyar verseket angolra fordító Joe Váradit is. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A remény nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Kicsoda Jézus Krisztus? Ki ő az én számomra? Mit tett és tesz ma is értem? E kérdések közülünk sokakat tán már nem is érdekelnek. Nem, mert nem akarunk szembenézni ő vele, mert nem engedjük, hogy bármit is tegyen értünk. A kérdések mégis újra meg újra elhangzanak. A végső választ azonban nem a katekizmus, nem is az egyházi tanítóhivatal adja meg. A válasz hitből, hitből fakadó döntésből, szívünk szeretetéből születhet csupán, hogy imádságra és tettekre serkentsen. Aki Jézust megtalálja, Istent is megtalálja. Aki Jézust megismeri, Isten igazságát ismeri fel. Aki Jézus után kérdez, Isten életével, az örök élettel kerül kapcsolatba. Aki Jézus közelébe jut, Isten szeretetének közelségébe kerül, aki Jézust felismeri, Isten emberi arcát ismerheti meg. Aki Jézussal találkozik, az emberként hozzánk érkező Istennel találkozik. Mert Jézusban Isten ember szeretete válik útmutatónká az örök otthon felé. Krisztus, légy nekem olyan nagy, hogy minden más kicsi legyen. Krisztus, légy nekem oly távlat, hogy az egész világ szűk legyen. Krisztus, hadd legyek olyan mély, hogy minden kínom alámerüljön. Krisztus, hadd legyek oly szilárd, hogy csalódás ne szegje erőm. Krisztus, töltse egészen, hogy a vágy helyet ne találjon. Krisztus, teremjen bennem csend, hogy szóljon rólad tanúságom.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthass.